Jó napot, jó estét azoknak, akik a heti Libazsírt nézik. Az a helyzet, hogy nagyon zavarba vagyok, mert az lett volna a lendületes konferálás, hogy Pégál Judit kolléganőm van itt az asztalnál, de Pégál Judit az a helyzet, hogy már régóta nem kolléganő, futólag volt kolléganő, ugye? Jól emlékszem?
Író most már.
Hanem, hogy egy valóságos író, de ráadásul nem akármiket ír, hanem így könnyökig turkál a gyilkosságokban.
Egy tanítónéni egyszer csak úgy dönt, hogy ő gyilkosokkal foglalkozik.
Ezek riportkönyvek, tehát hogy ő nem a fantáziájából dolgozik, hanem aki Magyarországon embert ölt, az valahogy megfordult az ő hálójában. Ez egy speciális hobbi. Hogy tettél rá szert?
Hosszú történet, de valamikor gyerekként 12-13 évesen kezdődött, amikor én Mák Bertalan, ugye az ismert nyugszó,
Mák Bertalan,
igen, az ő könyveit olvastam, meg Agatha Christie-ket olvastam. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ide nyúlik vissza, de nem ide, még korábbra, 8 éves voltam, amikor történt egy gyermekgyilkosság a várban.
Na, azt én dolgoztam föl, képzeld, ez a Miskei.
Így van, a Miskei, és velem egykorú volt a kislány, aki eltűnt.
És hát, sajnálatos
és amíg nem volt meg, akkor nagyon féltették a gyerekeket. És nagyon megmaradt bennem valami módon ez az ügy, meg gondolom az is, hogy én korban közel álltam ahhoz a kislányhoz. Úgyhogy én sokszor a Bárándi Gyuri bácsival sokszor beszéltem is a Miskei ügyről, meg utána elmentem a levéltárba már jóval később nyilván bűnügyi újságíróként, és utána néztem, hogy minden történt még vele a börtönben.
Nem fiú volt?
Tessék?
Én fiúra emlékszem.
Kislány.
Igen?
Igen, igen. Ott laktak nem messze a várban.
És te is vári lakos voltál?
Nem. Csak ott rettegett mindenki Budapesten akkor, majdnem, hogy az ő gyerekével.
Na most ez érdekel, de ettől még nem feltétlen kell ilyen témáknak a szakítője.
Nem, sőt.
Nem. Igazából ugye tanítónő lettem, amit nagyon szerettem is, tehát 6 évig tanítottam. És aztán teljes titokban jelentkeztem az újságíró iskolába, MOLSZ-ba, mert én azt gondoltam, hogy engem nem fognak felvenni. És csak azért jelentkeztem, mert szintén még iskolából volt egy pályázat, amit megnyertem, és az egész iskola előtt kellett felolvasnom a fogalmazásomat, és innen merítettem bátorságot ahhoz, hogy jelentkezzem az újságíró iskolába. És az újságíró iskola után először magazinhoz, a Képes Európához mentem, illetve már miközben jártam az iskolába, akkor oda mentem dolgozni, aztán napilapozni kezdtem a mai napnál.
Az első könyved az a Viszkisről szólt, igen?
Igen, hát az részben, mert az az Ambrus Attilával készült első könyv volt, aminek az az érdekessége, hogy hát szinte minden helyszínen kint voltam, ahol a Viszkisra volt. És az utolsó, a Frankelle utcai rablásnál, tehát az első elfogás előtti utolsó rablásnál is ott voltam. És hát éreztem, hogy valami nem stimmel. Tehát azt tudtam akkor, közvetlen rablás után, hogy valakit elfogtak, egyiküket még nem fogták el. Már az MT-n kijött az, hogy hokiznak. Az egyik kapus, a másik mezőnyjátékos. Na most sajnos, hogy rám jellemző ez, hogy nagyon el tudok veszni a részletekben. Tehát nekem minden konkrétum kell, hogy...
De az jó, nem? Ehhez a foglalkozás.
Igen. Tehát én felhívtam egy rendőrt. Akkor már több oldalról tudtam, hogy a Viszkist fogták el. És felhívtam egy rendőrt, és megkérdeztem, hogy... melyik a Viszkis, a kapus vagy a mezőnyjátékos. És hallottam, hogy ő egy autópályán mehet a háttérzajokból, és mondta, hogy nem érti, hogy miről beszélek, milyen Viszkisről. És tudtam, hogy hazudik. És tulajdonképp innen jött tovább, rosszul mondtam, tehát ezután jött az, hogy én még egy helyről leellenőriztem, hogy tényleg a Viszkisről van-e szó, ez megerősödő. És utána másnap nálunk a címlapon jött le, hogy elfogták az Ambrus Attilát. Bocsánat, csak annyi, hogy ezután a rendőrök nem álltak velem szóba. Már mindenki, a fürge ujjaktól is voltak az Ambrusnál interjút készíteni, én még nem mehettem. Viszont mire oda kerültem hozzá, addigra már senki nem foglalkozott vele. És azt gondolom, hogy ennek volt köszönhető, hogy ő üzent, hogy szeretné, hogy elolvasnám a kéziratait, és ezért elolvastam, láttam, hogy egy ügyesen ír, és akkor elmondtam, hogy akkor én úgy tudom elképzelni, hogy ebből könyv legyen, hogy az egyik fele az ő része, a másik fele az én részem, ahol a másik oldalt kérdezem. És szökésben volt, mikor megjelent a könyv végül is. 3 hét alatt írtam meg.
Nem csak gondolom, tudom is, hogy nem vagyok azzal egyedül, hogy azért sok embernek nem tetszik, hogy ő ilyen celeb sztár lett.
Igen.
Hát azért ő kemény dolgokat csinált például banki alkalmazottakkal, akik nem biztos, hogy mikor olvassák, hogy ő mekkora sztár, meg kézművességgel foglalkozik, hogy akkor ők, nekik ez annyira nem tetszik.
Én minden oldalt értek. Azt gondolom, hogy egy szociálpszichológus tudná igazán értelmezni azt, hogy mi történik vele, és mi miért történik. Biztos vagyok benne, hogy teljesen máshogy veszik az emberek azt, hogy valaki hírhetté válik egy bűncselekmény miatt, és utána így lesz ismert, és ezen keresztül jut el egy olyan műsorban, aminek semmi köze nincs ehhez.
Hát igen.
Mint hogyha egyéb érdemei miatt ismerté válik, és úgy jut oda.
Akkor egyetértem nagyjából.
Én ezt megértem, hogy ezt az emberek...
Itt van előttem a Gyilkosokkal szemtől szemben, ez volt az utolsó könyved.
Igen.
Hát én kis hián belehaltam. Leginkább persze, de gondolom, hogy te is, a gyerekekkel kapcsolatos dolgok. Szita Bence, ugye, akit a nevelőanyja brutális módon megölt.
Nem ölte meg.
Hát,
végül hát ott is, volt a helyszínen.
Gyilkosokat fogadott fel azért.
Hogy ezt te lelkileg ezt a sokféle, mert ott a Soproni Ági, akit a fia, Soproni Ágit ismertem, hogy bírtad lelkileg? Tehát, hogy én biztos, meg így is alig tudtam elaludni egy-egy fejezet után.
A Szita Bence nagyon megviselt engem, és azért leginkább, mert az ő nevelőapja szerintem 3 héten keresztül szinte minden nap felhívott telefonon.
Na, az egy rendes ember.
És ő nem akart a pszichológus segítségét kérni.
És hanem téged használt pszichológusként?
Nem mondom, hogy engem használt annak, szerintem biztos, hogy több emberrel is kapcsolatban lehetett.
De terápia volt neki a veled való beszélgetés.
Igen, voltak erre jelek, hogy ez talán akkor abban a pillanatban segített, de nem gondolom azért, hogy olyan, tehát nekem is segített, hogy mögé láttam, hogy mi történt. Tehát, hogy olyan részleteket tudtam meg.
És mit láttál mögötte?
Hát egyrészt azt láttam mögötte, hogy van egy nő, középkorú nő, aki úgy éli meg, hogy megtalálta élete szerelmét 40 pluszosan, és vele fogja leélni az életét. Ennek a nőnek van egy már idősebb lánya, akinek ugye gyereke született, és van egy Szita Bencével hasonló korú kisfia, akinek különböző okokból, de nehéz kapcsolatot teremteni a vele egykorúakkal. Mikor ők úgy döntenek...
Ez egy problémás gyerek, vagy beteg inkább?
Nehézségekkel küzdködik. Aha. Tehát beilleszkedési aha. problémái vannak, és nem magatartás zavara.
Aha.
És ott van a Bence, aki ugye végigél egy nagyon-nagyon kemény gyerekkort, ahol leginkább ugye az ő vérszerinti édesanyja volt férjéhez, aki később a nevelőapja lesz, hozzáragaszkodik leginkább, aki úgy tűnik, hogy talajvesztetté válik abban, amikor oda költözik a nő a kisfiával.
Mert az új anyuka rosszul viselkedik vele?
Nem. Oda kerülnek mások is, akiket szerethet az az ember, aki neki mindennél fontosabb. Tehát ott egy olyan helyzet volt, úgy alakult, hogy végül is a férfi a Bencével egy szobában aludt. aztán, mert annyira megviselte őt lelkileg ez, és hogy jön még egy gyerek. És ott folyamatosan konfliktusok voltak ebből. Aminek az lett a vége, hogy a férfi azt mondta a nőnek, hogy ne maradjanak együtt, ez nagyon megviseli a Bencét, tehát a nő úgy élte meg, hogy a kisfiú az oka annak, uh-huh. hogy nem teljesülhet az ő boldogsága, nem Igen. élhet harmóniában együtt ezzel a férfivel.
Tehát ez volt a motivum ahhoz,
Igen.
hogy kivégezte.
Ugyanakkor pedig, de ez az én vélelmem, én ezt raktam össze mind abból, ami uh-huh. kiderült a tárgyalásról, meg amiket megtudtam. Egy olyan nőről van szó, nagyon, tényleg rengeteg minden visszanyúlik a gyerekkorba, akit nagyon szigorúan neveltek, főleg az apukája. És ezt nagyon sokszor látom, hogy aki egy ilyen szigorú nevelést kapott, annak két élete lesz. Az egyik, amit kifelé él, azok felé, akiknek tudja, hogy mik az elvárásai vele szemben.
Meg akar felelni, igen.
A másik pedig a belső titkos élete, ahol sok mindent megenged magának, amit az a közeg nem enged meg. Most én azt gondolom, hogy ez a kettősség, ez biztos, hogy ott van abban, ami történt. Hogy amikor ő azt gondolja, hogy ez a gyerek az egyedüli, aki miatt neki nem teljesedik be a szerelme, akkor ugye, hát itt kísérlet is volt arra. Mielőtt megtörténik ez a borzalmas gyerekgyilkosság, azelőtt megpróbálják megmérgezni a Bencét. Tehát itt ez egy...
Igen.
Ez valahogy nekem nem volt meg.
Igen. Ez a tárgyaláson derül.
Két interjúra szeretnék rá kérdezni.
Várj, csak egy fél percet várjál. Azért hagytam ezt ilyen hosszú részletességgel megbeszélni, mert hogy ebből látszik, hogyha egy riporter, aki ebből könyvet ír, az milyen hosszasan és milyen alaposan dolgoz föl valamit. Tehát, hogy ez egy illusztráció volt, arra szántuk ezt a megbeszélést, hogy dolgozik az, aki egyébként ezeket a rémtetteket elénk tárja?
Hát ehhez kapcsolódik az, amit én szeretnék. Nem van olyan interjú alanyod, aki büszkén pózol egy fotón. Tehát hogy veszed rá őket egyáltalán, hogy szóba álljanak veled? Másrészt, hogy még oda is áll és pózol ott a börtönben. A másik pedig, ami... A legbizarabb számomra az a rendőr, aki 83 készúrással megöli a barátnőjét. Szóval, amikor egy rendőr, akkor azért az...
Tehát nincs más. Is meg, az a köztudott volt ez a rendőr.
Nem tudom, hogy most melyik. Ez
hogy melyikről van
melyikről,
szó?
Melyik...
Hát a rendőr, aki, mindjárt mondom.
Na jó, addig, ameddig igen. a Kati azonosítja a történetedet, addig én még gyorsan meg akarom beszélni.
Azt hiszem, a végén van pont
élvezetes ez a volt az Ambrussal való együttműködés? Tehát, hogy egy érdekes személyiség?
Hát ez az együttműködés a szökése előtt tét találkozásokból állt a Gyorskocsi utcában. Érdekes volt, ő abban a viszonylatban teljesen korrekt módon állt ehhez a helyzethez. A szökése előtti nap voltam benne nála, és az volt nagyon érdekes számomra. Utóbb sok minden értelmet nyert, amit akkor nem értettem. Tehát azt éreztem, ahogy beszélgettünk, hogy nem rám figyel. Tehát a tekintet tartásából, ahogy a szeme járt, éreztem, hogy nem rám figyel elsősorban. Csak azt gondoltam, hogy valami másokkal lehet, hogy olyan lelki állapotban van.
A pécsi rendőr egyébként, arról beszélek.
A pécsi rendőr a barátnőjének az élettársát ölte meg.
Vagy az élettársát,
vagy válóférben lévő férjét ölte meg több pisztolylövéssel. Igen, igen.
A készúrása az zavartad meg, mert lövöldözött.
Nem akkor, hogy másikban van a készülés.
Igen, igen.
Van itt minden, Katika.
Van minden.
Mint a csemegében lehet.
Az igazság, hogy nagyon sokszor írják, azt olvasok, hogy többször elolvassák a könyvet, tehát hogy évekkel később is, mert annyi adat is van benne, hogy viszi őket, hogyha újra elolvassák akkor is. Tehát nem csoda, hogyha valamit összekever az ember.
Judit, miért nem fikciót írsz? Hát az összes borzalommal részletesen megismerkedsz.
Én mindig félek a könyvírás előtt. Én most is félek, egy új könyvet kezdtem el most írni, és én mindig úgy érzem, hogy nem fogom tudni úgy megírni, ahogy én azt szeretném. És én a fikciótól egyelőre tartok. Írtam egyébként már 4 fejezetet, amit 6 évvel ezelőtt írtam, mert egy kiadó felkért rá, és végül is azt mondtam, hogy inkább nem. És most érdekes volt, hogy újra elolvastam, és lehet, hogy fogok írni, de most, amint most elkezdtem dolgozni, az megint riportkönyv lesz.
Szóval csak a valódi rettenetekben bízol, ahol minden
igen, miközben adott. Látom, hogy a legsikeresebb mozik is megtörtént ügyekre
hogyne, alapoznak. Hogyne. Na, mikor először beszélsz velük, egyébként beszéljünk arról, hogy ebben a könyvben nem csak a gyilkosok szólalnak meg, hanem a nyomozók, és ezt
bírók
nagyon...
is, igen.
Bizarr, hogy a Vidákovics Gábor azt mondja, ő egy főnyomozó, hogy kicsit megijedtem, amikor rájöttem, hogy nem érzek a gyilkosok ellen, vagy irántuk semmiféle ellenszenvet.
Baj is lenne, ha érezne egy vizsgáló
ilyet. Hát abszolút, igen.
Akkor a soproni lőtéri gyilkosságért elítélt fiúk nem tettek volna előtte beismerő vallomást. Tehát én azt gondolom, hogy amikor te odamész bárkihez is, annak valahol megcsúszott a sorsa. Ő ugyanolyan csecsemő volt, mint bármelyikünk. Hogy mikor, miért, mi történt vele. Nekem az a dolgom, hogy ezt kiderítsem. Valahogy összerakjam. De úgy rakjam össze, hogy én ne sugalljak semmit, hanem az olvasó dönts el a maga igazságát, és minél több mindent megtudni, és megkérdezni, amit az olvasó is megkérdezne. De én nem mehetek úgy oda. A legelső ilyen interjúnál volt, hogy így megjelent bennem, ugye az ember nagyon civil, és nagyon sokszor megkérdezik, te kezet fogsz egy gyilkossal? Hát én oda megyek, én nem a gyilkoshoz megyek.
És mit oda megyek, hogy veszed rá őket? Mit mondasz, hogy miért akarod megírni? Neki miért fontos, hogy beszéljen?
Nagyon változó, de azt gondolom, hogy van egy helyzeti előnyöm. Nem egy kétflekkes cikket szeretnék írni, hanem kíváncsi vagyok rá. Abból, hogy ő egy könyvben szerepelne, abból ez derül ki, hogy kíváncsi vagyok rá. És ha nem születik belőle interjú, ha nem tudom megírni, ha a legutolsó pillanatban is visszamondja, akkor nem lesz. Tehát nekem nem az az élethalál. Nyilván fontos, hogy megjelenjen, de én őszintén azt gondolom, hogy én attól több leszek, hogy leül velem beszélni, és elmondja azt, ami odáig jutott, hogy mi a börtönben beszélünk.
Jóvá hagyod az interjúkat? Jóvá
mindenkivel.
Hagyod velük?
Aha. Mindenkivel. És
amit igazítatnak, az mennyire releváns? Tehát, hogy jobb színben próbálják magukat feltüntetni, hogy szólnak bele, vagy hogy nyúlnak bele?
Olyan javítást nem szoktam elengedni, amiből szerecsemosdatás lesz. Tehát úgy nem engedem el, hogy megbeszélem, inkább visszamegyek még egyszer, és egyeztetem azt, hogy azzal mi a probléma, amit ő szeretne, vagy megtörtént volt ilyen, hogy nem jött le az anyag.
Aha. Hogy nem tudtatok megegyezni, mert ő ragaszkodott a verziójához.
Én csak olyat adok ki a kezemből, ami nem hazugság.
A női gyilkosokról is írtál. Mások, igen, mint a férfiak? Van valami, ami közös bennük, azon kívül nők?
Ott többet találkoztam azzal, hogy valaki egy szorongatott helyzetbe került.
Tehát bántalmaz?
Igen. Igen.
A Sime Kitty.
Ott többször volt az, hogy olyan körülmények voltak, olyan családi körülmények, hogy tulajdonképp igen, adott esetben akár ugye, aki a kislányát megölte, mert halálos beteg volt.
Az, akinek a hajszárított bedobta?
Igen, az.
Igen,
az.
Igen.
Már a fürdőben.
Van, akinél, azért nem mondom konkrétabban, olyan helyzetben öli meg, nem mondok több konkrétumot, az édesapját öli meg olyan helyzetben, hogy az anyukájára támad az édesapja. Nagyon, nagyon megrendítő sorsok vannak ezek között, de azzal együtt mondom, hogy ez... hogy nekem nem dolgom megítélni.
Ez rendben van, csak arra volt a Kati kíváncsi, meg én is arra kíváncsi vagyok, hogy van-e valami általános, amit megállapítasz, hogyha több női tettessel találkoztál.
De ezek szerint vannak hasonlóságok.
Kényszerhelyzetek gyakrabban fordulnak elő, vagy a sors által előidézett szörnyű helyzetek.
Igen.
abban, hogy egy nőgyilkossá válik.
Igen, igen, de nem akarok általánosítani, mert tényleg minden ügy más, de több olyannal találkoztam.
Hát ez érdekel. Van egy büntető bíró mondja neked, hogy van, aki azért, hogy szeressék. Ez
igen.
Annyira
a Szita Bence ügynek a bírája, Vadóc Attila bíró mondta ezt. Igen, és a Szita Bence ügyre is ezt mondta, hogy itt van meg egy ügy, ahol valaki azért tölt, hogy őt jobban szeressék.
De hogy elmondtad az imént, ez reális.
Igen. Uh-huh. Igen.
Azt te hogy tanultad meg, hogy se túl közel, se túl távol ne legyél a riportalanyodtól? Mert mondtam neked az elején, hogy amitől te újságíró lette, vagy amitől te a bűnügyeket választottad tulajdonképpen a tevékenységet fókuszául, az volt nekem az első ilyen fiatal újságírói elég vérfagyasztó teljesítményem. Én ugyanis csináltam interjút vele a Síralomházban, tehát a Miskei kivégzése előtt beszélgettem vele, ami egy elég speciális helyzet volt, de én jogot végeztem, és a jogom minket megtanítanak egy csomó olyan dologra, hogy hogyan tarts távolságot, de hogyan ne, tehát hogy ne ítélkezz minden reflexes helyzetben.
Elmondta neked, hogy üzent az édesanyjának, aki nem ment be hozzá?
Őszinte leszek, fogalmam sincs, hiszen ez
40 éves történet. A leggyártárban találtam ezt meg, üzent az édesanyjának, aki nem ment be hozzá, és már azután írt az anyukája a BV-nek, hogy már kivégezték.
Lekéste a kontaktust. Jó, nem tud a szívem összetörni, mert
de visszatér.
Ő egy beteg ember. Igen, volt egyébként, tehát ő egy kifejezetten, sajnos rettenetes ilyet mondani, a pedofilok nem tehetnek róla, mert hiszen az egy csapás a sorstól, hogy valaki ilyen hajlammal születik, de ez mégiscsak megölt egy gyereket, és megölhetett volna más gyerekeket is. Tehát, hogy bizonyos értelemben akkor én nem éreztem. Én abolicionista lettem nem sokkal később, tehát tagadom a halálbüntetésnek a jogosultságát, de ugyanakkor meg a Miskei az egy nagyon furcsa alak volt, de nagyon benne volt abban, hogy ő nem tud uralkodni a szenvedélyén sajnos, tehát veszélyes a társadalomra.
Én azt gondolom, hogy egy dolog, hogy valaki milyen hajlammal születik, a másik dolog pedig az, hogy mennyire engedi, hogy eluralkodjon ez rajta, és miket követel emiatt. De visszatérve a kérdésedre, én azt gondolom, hogy alapjaiban minden, amit teszek, két dolognak köszönhető, vagy amilyen vagyok. Az egyik az, hogy én 4,5 éves korom még nem tudtam beszélni. Tehát én artikulátlanul, senki nem értette, mit mondok az anyukámon kívül. És nektek Montág Imre neve valószínűleg
hát
sokat
hogyne,
mond.
Persze.
Elvitt anyukám a beszédjavító intézetbe, és a Montág Imre akkor azt mondta...
Montág Imre, akinek igen, a kisfia 3 éves koráig meg se szólalt egyébként. Én
és ott
tanítványa van, Montág tanítvány vagyok.
Velem. Még nem volt sem diszlexia, sem diszgráfia, semmit nem tudtak róla, de volt egy kísérleti tankönyv, illetve az, hogy azzal engedték el anyukámat, hogy nem járhatok óvodába, mert hogy megállapították, hogy nem a felfogásommal van probléma, viszont azt nagyon gyorsan megérteném, hogyha azzal kapcsolatban bántanának, ahogyan beszélek. És nekem egyrészt ez az időszak, máig emlékszem arra, ahogy a Vörös Sándor verseket nekem meg kellett tanulnom, és később 8 éves koromig jártam hozzá, és persze megmondták előre, hogy diszes leszek, tehát diszlexiás, diszgráfiás, megkapta anyukám a kísérleti tankönyveket hozzá, és még az iskolában semmit nem tudtak róla, ő azzal segített át ezen. Mai napig egyébként lassabban olvasok, mint a fiaim, egyik 12-es, másik 8-os, de 4 éve is ezt mondhattam volna. És én azt gondolom, hogy abban, ahol most tartok, anyukám van ott nagyon, meg a Montág Imre van ott nagyon, és én az anyukámtól tanultam mindent. Mindent.
Ez nagyon klassz dolog.
Nagyon, nagyon civil lesz a kérdés, uh-huh, de szerintem a nézőkben is felmerül, hogy volt olyan, ami megrendített, elsírtad magad, volt-e olyan, hogy valakivel együtt éreztél, megsajnáltad?
Attól, hogy én egy bizonyos távolságot tartok, attól olyan értő figyelemmel vagyok ott az interjúban, hogy én teljesen próbálom megérteni, átérezni a másik embernek a helyzetét, függetlenül attól, hogy a sértetté oldalon, vagy az elkövetői oldalon áll. Egyébként a legmegrendítőbb, sokszor túl a sértetté hozzátartozókon, adott esetben azok a hozzátartozók, akik az elkövetői oldalon egy gyilkosságért elítélt ember hozzátartozója, aki adott esetben feleségül megy egy férfihez, aki egy csodálatos ember és csodálatos apa,
és nem tudom, 19
év távlatából kiderül, hogy kettős gyilkosságot követett el 18 évesként.
És a nő semmit nem tudott róla.
És akkor mi van ilyenkor? Elválnak tőle?
Hát ilyenkor az van, hogy ez a nagy kérdés, hogy a közös gyerek, aki imádja az apját, hogy vele mi lesz. És én akkor ebben a helyzetben nagyon szerencsés voltam, mert tudtam egy olyan szakembert ajánlani, akiknek aztán igénybe is vették a segítségét.
Igen, ez benne van, ez nagyon megrendítő, ez az interjú is.
Igen, csak felveti azt a kérdést ez az interjú, vagy ez a helyzet, hogy ha valaki 20 évvel ezelőtt bűnt követett el, a legfontosabb bűnt, ami csak elkövethető, vagy a legrémesebbet, akkor annak van-e szansza arra, hogy normális életet éljen a bűn elkövetése után? Ez filozófiai kérdés, de
azért lehet, azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy a törvényalkotó is úgy rendelkezik, hogy 21 éves korig például tényleges életfogytiglanit nem adnak, hanem 20 év a maximum. Tehát ebben az esetben is az volt, hogy 19 éves volt, amikor elkövette ezt a kettős gyilkosságot. Nem gondolom, azt nem felmenteni akarom, de nem, azt gondolom, nem, hogy amikor
súlyozott.
Egyébként nagyon érdekes, hogyha itt a könyvről beszélünk, a Makai Lajos bíró, aki ugye szinte együtt volt a Bándi Kata ügyben, hogy ítélkezett másodfokon, és volt a romonyai kettős gyilkosság ügye. És ugye a Bándi Kata ügyben első fokon tényleges életfogytiglanit kapott.
Mi is volt az a Bándi Kata ügy?
Kriminálpszichológus.
Az
ja, aki most nem igen, nagyon igen, régi ügy, igen, ez egy olyan 10 éven belül.
12-ben, igen. És volt a romonyai kettős gyilkosság, ahol egy férfi, akit az ügyvéd barátnője szakított vele, meglátja egy áruházban egy másik férfivel a barátnőjét, és utána egyébként lőni járt, és utána beöltözik egy ilyen kommandos ruhába, és felfegyverkezve elmegy, és tulajdonképpen rátör a házában a barátnőre, és megöli az új barátot is, és a nőt is nagyon kegyetlen módon megöli. És itt ennél az ítéletnél az volt, hogy a Bándi Kata ügyben született első fokon egy tényleges életfogytiglani, és a Makai Lajos bírónál ez úgy lett, hogy 40 év múlva szabadulhat a Péntek László, akit elítéltek. Hát akkor 20 volt, éves aha. volt, igen, tehát 60-valahány
évesen.
De végül évesen.
Törölték meg ezt a kriminálpszichológust?
Pécsen, ez valahol kiderül? Pécsen volt ez.
Pécsen. Igen, igen. Ő ugye este
ment, haza, ilyen,
ment hazafelé, és pont akkor ment arra,
a gyilkos.
Igen.
De semmi közük oda, nem volt egymással.
Nem volt semmi nem, közük,
nem, hozzá, nem.
Megpróbált szóbelegyedni vele.
Fel akartam
szedni? Az is, igen, tulajdonképpen az is látszik, hogy mit akart pontosan, nem tudjuk. Ez előtt ölni nem ölt, teht nem ilyen jellegű.
És nem
volt
a vallomások során?
És hát ezután többfajta vallomás volt. Az volt a legérdekesebb, hogy ugye odaér a lakása, vagy a házhoz a Bándi Kata, előveszi a kulcsot, tehát, és mégsem megy be, és mégis tovább megy. És valószínű,
nem mert hogy,
hogy nem, hogy igen, tehát hogy most azért nem megy be, mert akkor egy zárt térbe kerülhet egyedül azzal az emberrel. Igen, hogy megpróbálta úgy megoldani, hogy hiszen ő mint szakmai, a szakmájánál fogva beszélteti,
magában, igen,
és igen. Viszont az nagyon érdekes, hogy a haláltussájában is volt annyi lélek jelenléte, hogy megkarmolta, és ott volt a DNS a körme alatt.
Lejár az időnk, de nem hagynám ki, hogy tudsz-e valamit Barlai Irma fiáról?
Hát régen beszéltem vele.
Valamennyire helyre rázódott
az... De én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokat számíthat neki.
Ez egy képviselő amikor... volt, helyi képviselő
igen,
volt,
igen,
fideszes, akinek a fiát gyanúsították, ugye, és aztán felmentették.
És kiderült, hogy a szomszédházban dolgozó munkás ölte meg, de addig ez a fiú poklok-poklát járta.
És nála, tehát én azt gondolom, hogy sokkal jobban van, és főleg azért, mert amikor én utoljára beszéltem vele, addig nem volt az igazi tettes ellen, még nem kezdődött el a per. És ő akkor azt mondta, hogy a bizonyítékokra kíváncsi, hogy ő neki az a fontos, hogy azt ítéljék el, aki tényleg megtette. Uh-huh. Tehát annyira távolságot tudott tartani attól az ő saját megaláztatásaitól, hogy, hogy ezt mondta, hogy ő akkor is látni akarja a bizonyítékokat. Láthatta is.
Megvoltak,
és azt gondolom, hogy az, ahhoz, hogy ő feldolgozza mindazt, ami vele történt, ahhoz ez is kellett.
Ez nem egy joghallgató volt?
Vagy lejárt nem. Sajnos az időnk. Nem. A nézőknek mondjuk el, hogy még ezek a könyvek kaphatók, hogy akit érdekel, és igen. Kibírja, én végül is kibírtam, ezt nem mondom, hogy könnyen, de nagyon érdekes volt azáltal, hogy a nyomozók, a bírók, tehát ők is megszólalnak, és nagyon együttműködőek, ahogy elnézem. Hát Petőfi Attila az egy különleges ember.
Igen.
Ugye?
Ez itt a termék megjelenítés. Petőfi Attila az...
Vezérő.
Ma is aktív.
Rendőr, aktív rendőr, igen.
Ma is aktív nyomozó, igen.
Igen.
És az életvédelem vezetője, ugye?
Most az országos főkapitány mellett dolgozik. Uh-huh. És ez az eltűnéssel átszázott gyilkosságok az a szakterülete.
Oké. Okay. Köszönjük, hogy itt voltál. Én még elhallgattam volna ezt egy darabig, mert a borzongó kíváncsiság az az nagyon fontos dolog.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
És a termék megjelenítést azt pedig írják a többihez.
Ki is írta, Tomik írt.
Ki írta, Tomik? Jól van akkor. És jövő héten is lesz még libazsír.
Hát azt még nem tudjuk, hogy ki lesz.
De nem áruljuk el, hogy ki lesz. Leginkább azért,
nem tudjuk, hogy ki lesz, mert aki lett volna, az nincs. Úgyhogy
covidos.
Most...
Aki lett volna, az covidos.
Igen.
Úgyhogy reméljük, hogy az egészségesek közül valakit meggyőzzünk, hogy szórakoztathassuk egymást és önöket természetesen.
Köszönjük,
úgyhogy viszontlátásra is köszönjük.
Köszönöm én is.